Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, önök a Jólét magazint hallják. Doszpol Zsuzsanna vagyok. Mai vendégem Seres Angelika, aki a Központi Általános Iskolában református hitoktató, és emellett a Szilády Áron gimnáziumban tart egy logika szakkört is. Köszöntelek téged a stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
A mai témák a tehetséges gyerekekről, a tehetséges gyerekeknek a fejlesztéséről, fejlesztési lehetőségekről fogunk beszélgetni, és szeretném akkor elkezdeni a beszélgetést. A tehetséggondozásról röviden kérdezlek téged, történetéről, kialakulásáról Magyarországon beszélj nekünk, légy szíves.
Hát nagyon messzire nyúlnak vissza a tehetséggondozás kezdetei. Már Géza fejedelem idején, amikor megalapították a bencés szerzetesek Pannonhalmán az első kolostort, itt kezdődött el igazából a tehetséggondozás. És ez folyamatosan megfigyelhető történelmünk során, hogy már a középkorban is a szegénységben élőket is felkarolták, és a tehetséges fiatalokat egyházi patronálással tanították. Így nyílt lehetőségük a kibontakozásra. Ismerhetjük János Pannoniuszt, aki többek számára tanulmányainkból is ismeretes, korának legnagyobb költőjévé, nyelvészévé vált. Egyik növendéke volt például a Jobbágy sorból kikerülő Tinódi Lantos Sebestyén is, és ez folytatódott tovább is, az egyházak tudatosan végeztek tehetségkereső és felkaroló tevékenységet. Például Gyulafehérváron, Kolozsváron tanított Apáczai Csere János, aki maga is szegény sorból került ki. Tehetséggondozás során folyamatosan fontossá vált a diákok külföldre való küldése, és olyan jó, hogy ez a mai napig megmaradt. Sőt, talán a mai világunkban ez már nem annyira meglepő, mint annak idején, hogy igenis kiküldték külföldi tanulmányutakra a diákokat. Ez egy sajátos tehetséggondozási forma volt már akkor is, hiszen bejárhatták a világ legnevezetesebb egyetemeit a magyar diákok is. És mindazt, amit ott elsajátítottak, hazahozhatták, a könyvtárakat bővíthették, és így emelkedhetett folyamatosan a magyar tanítás színvonala is. A 19. században a reformpedagógia felemelkedésével már az intézményesített tehetséggondozás is teret kapott. Itt említeném meg Széchenyi István nevét, aki felismerte, hogy akkor fog a magyar nép érvényesülni Európán belül, hogyha a tehetségeket megbecsülik. Ezért ő maga is tapasztalat szerzőkörutakra küldött szakembereket. Ezt követően a következő név, akit megemlítenék, Nagy László, aki korszerű magyar pszichopedagógiai munka elkötelezett híve lett. Ő maga indította el a gyermekfolyóiratot, és próbálta ezáltal a pedagógusokat is megszólítani, hogy segítse a munkájukat. A hazai tehetséggondozás következő szakasza a 30-as évek, amikor a református gimnáziumok kiemelkedő szerepet vállalnak. Ennek székhelye Sárospatak. A rendszerváltozás követően azonban a szovjet típusú uniformizálódás kap teret. A rendszerváltást követően megindul hazánkban is a tehetséggondozás nemzetközi szintű vététele. Nagyon sok alapítványba, intézménybe kapcsolódnak be, létrehozzák a láthatatlan kollégiumot, és a mai napig olyan tehetséghidak, tehetségprogramok indulnak és működnek az országban, amelyek a nemzetközi színvonalat is megütik. 2014-től elindult a Talentum nevezetű program is, és itt említeném meg, hogy a Biblia is ír arról, hogy nem egyformán kapunk talentumokat, képességeket, amelyeket elvárja tőlünk a Jóisten is, hogy gazdálkodjunk vele. Ki kettőt kap, ki ötöt, ki tizet, de az a dolgunk, hogy bármit, amit kapunk, azt kamatoztassuk.
És honnan derül ki szerinted, hogy egy kisgyerek mondjuk valamiben tehetségesebb, mint a társai? Milyen jelek utalhatnak erre?
Hát már egész kiskorban azt mondják szakemberek, hogy kevesebb alvás igénye van. Ugye tudjuk, hogy kisgyerekkorban nagyon fontos az alvás, és az első ilyen árulkodó jelek kisbabák esetében, hogy keveset alszik, állandó foglalkozást igényel, amikor ébren van, nagyon figyel, nagyon érdeklődő tud lenni, és a környezetét is folyamatosan megfigyeli, felfedezi. Későbbiekben pedig, most beszélek az óvodás és kisiskolás korról, jellemzővé válik, hogy választékosabban beszél, hosszú mondatokban beszél, elkezd hamarabb írni, olvasni, mint ahogy ezt az életkori sajátossága indokolná. Továbbra is megmarad felfedező vágya, és ez sokszor esetleg már a szülőket, pedagógusokat is ingerli, mert túlzott kíváncsiság bugyog bennem.
Tehetséggondozás során milyen nevelési problémák merülhetnek föl esetleg?
Nagyon fontos, hogy itt a szülő is érzékelje, hogy ha nem boldogul, nem baj az, hogyha valamit észreveszünk, és nem tudunk ezzel mit kezdeni, mindenképp érdemes segítséget kérni. Már óvodáskorban én nagyon fontosnak tartom a gyermekek pedagógusaival, tehát az óvonénikkel, dadusokkal való állandó kapcsolattartást. Tehát a gyermek elsődleges környezete ugye a család, amiben beleszületik. Szakemberek is kimutatták, hogy óriási jelentősége van a családi kapcsolatnak, a meghitt családi légkörnek. És ebben ilyenkor különösen az édesanyához fűződő kapcsolatot emelném ki, amit későbbi tanulmányok is, tehát a kamaszkorban elvégzett vizsgálatok is megerősítenek, hogy az édesanyához fűződő kapcsolat nagyon erős, és későbbi kiinduló pontja annak, hogy egy gyermek a tehetségével mit tud kezdeni. Tehát nagyon fontos a családi környezet, az elfogadó, megértő családi környezet. Nagyon fontos, ahogy a gyermek szocializálódik, óvodába, iskolába kerül, az óvópedagógusokkal, Dajka nénikkel kialakított kapcsolatok, és ebben biztatom is a szülőket, hogy állandóan kérjenek visszajelzéseket a pedagógusoktól. Ne ijedjenek meg, ha kritikát fogalmazzanak meg, hiszen a kritika ez építő kritika is lehet. Tehát javaslom, hogy beszélgessünk sűrűn a gyermekek pedagógusaival is, hiszen a gyerekek napjainak nagy részét most már az óvodában, iskolában töltik, és azért számunkra sem mindegy, hogy milyen légkörben és hogyan telt a napja a gyermeknek.
Igen, a kapcsolattartás az nagyon fontos a szülők, a pedagógus és a gyermekek között. Ezt én is így gondolom. Köszönöm szépen, Angelika, egy rövid szünet után folytatjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Mai vendégem Seres Angelika, a tehetséges gyermekek fejlesztéséről beszélgetünk, illetve beszéltünk már a tehetséggondozás kialakulásáról Magyarországon. Véleményed szerint hogyan változik meg a gyermekeknek a személyisége, akiről kiderül, hogy valamiben nagyon ügyes? Negatívan, pozitívan, milyen változásokat tapasztalhatunk?
Tehát mindkettőre akad példa bőven. Ugye említettem, hogy nagyon fontos a szülő elfogadása. Ugyanakkor nem szabad túlzásba sem vinnünk, tehát a gyermeket talán leterheljük, és nagyobb felelősséget akasztunk a nyakába, mint kellene, hogyha súlykoljuk belé, hogy te tehetséges vagy, és ezt meg ezt várjuk el tőled. Úgy kell megőrizni, úgy kell gondozni a ránk bízott tehetségeket, hogy ez ne tűnjön a gyermek számára tehernek, hanem inkább kihívásnak, feladatnak. Ne tekintsük őket felnőtteknek, annak ellenére, hogy esetleg kortársaiknál érettebben gondolkodnak, vagy akár a felnőttekkel beszélgetnek szívesebben, mert attól még ugyanúgy gyermekek. Tehát nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy annak az idős gyermeknek mire van igazából szüksége.
Negatívan, pozitívan hogyan befolyásolják?
Talán az egyik legfontosabb önmaguk elviselése, azt írják a tehetséges gyerekekről a szakirodalmak, hogy önmaguk elfogadása a legnehezebb. A veszélyek talán az egyik legjellemzőbb az egyedül lét. Ugyanis azok a gyerekek, akik elszigetelődnek a kortársaiktól, sokszor a magányba menekülnek, és a magányban saját fantáziavilágukban élnek. Ilyenkor nagyon fontos a megfelelő szakemberek segítsége, hogy játékos, személyiségfejlesztő tréningek keretében segítsék akár a kortárscsoportot, akár az iskolán belüli életben való kapcsolatok harmonikus működését. További veszély lehet az egyedüllét mellett a sebezhetőség. Mindig azt mondják, hogy az érmének két oldala van. Tehát amikor valaki valamiből többet kap, általában valamiből kevesebbet. És a sebezhetőség szintén a kapcsolatokban jelentkezhet, vagy bizonyos más területeken való gyengébb tulajdonságokat takarhat. Ilyenkor érdemes ezeket feltárni szakemberek bevonásával, és teljesen észrevétlenül játékos formában segíteni.
Nagyon sok tanfolyam, illetve játékot is hirdetnek úgy, és tanfolyamok is hirdetik magukat, hogy fejlesztik a gyermekeknek a képességeit. Ezekről mi a véleményed?
Valóban igaz, de meg kell tanulnunk horgászni a tóban, mert nem mindegyik hal ehető. Nem mindegyiknek jó a húsa, ezért javaslom, hogy forduljunk bizalommal a pedagógusok iránt, ne csak az interneten érdeklődjünk, az is egy lehetőség, de ugye azt is tudjuk, hogy meg kell találnunk tényleg a reális és valós képzési formákat, úgyhogy biztatom a kedves szülőket, hogy keressék meg a pedagógusokat, és velük együtt beszéljenek ezekről a lehetőségekről. Hiszen ma Magyarországon is, mint említettem a történeti áttekintésben, nagyon sok tehetségprogram működik, ami pont azt segíti, hogy a különböző településeken élő családok, intézmények együttműködve, megosztva saját és személyes tapasztalataikat fejleszteni tudják a gyermekeiket.
Itt biztonságosan tudsz olyan lehetőséget mondani, hogy ha valaki tehetségesnek tartja valamiben a gyermekét, akkor hová forduljon?
Igen, a Magyarországi Református Egyháznak az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Pedagógiai Szakszolgálata itt működik, röviden EGYMI, és jelenleg is például tudom, hogy a gimnáziumban, a református gimnáziumban együtt működik az iskolával az EGYMI, és ez nagyon örvendetes ír, hogy a tehetséggondozás is bekerült az iskola működésében.
És ha valaki mondjuk nem ezt az utat szeretné választani, hanem otthon szeretné a gyermekét fejleszteni, tehetségéről gondoskodni, akkor milyen lehetőséget, milyen módszereket tudsz neki javasolni?
Alapvetően a játék. Vekerdénél olvastam, hogy a gyermek legfejlesztőbb tevékenysége a játék. Úgyhogy a túlzott tudás elhalmozása helyett valóban a játékot tudom én is javasolni, ami azt jelenti, hogy játékos formában is tanulunk. Tehát ne tekintsünk úgy a játékra, mint az egy kidobott pénz az ablakon, vagy egy haszontalan időtöltés, hanem ez az egyik legfontosabb. Emellett, és amit már az első kérdések között hangsúlyoztam, a szülői elfogadás, a harmonikus családi légkör, a játék, és az életkorának megfelelő, illetve az ő személyes érdeklődését legjobban felkeltő dolgokról beszélni, olyan kiállításokra elmenni, könyvtárba elmenni.
Tudsz esetleg könyveket ajánlani a szülőknek, amik segítségükre lehetnek? Építőjátékok esetleg?
Hát nagyon sokféle játék áll a rendelkezésünkre, ki a pénztárcája alapján válogathat. Ilyen szempontból javaslom akár a könyvesboltokban is a szakeladókat megkeresni, mert nagyon sok logikai gondolkodás segítő játék, vagy vizuális logikát fejlesztő játék, nyelvi logikát fejlesztő könyvek állnak már a rendelkezésünkre. Én nagyon szeretem Róka Sándor könyveit, utána lehet nézni, nagyon sok könyve jelent meg, és hála Istennek most már a tanításban is egyre több pedagógustól hallom, hogy beviszi az órákra ezeket a játékos formában tanító könyveket.
A szülőnek vagy a tanárnak a feladata szerinted inkább a gyermekeknek a tehetségét fejleszteni, gondozni? Vagy közös?
Úgy gondolom, hogy a legjobb válasz az utolsó, és képzeljük el úgy, mint egy virágot, és a virág közepén ott van a gyermekünk, akiről tudjuk, hogy tehetséges és szeretjük, és a virágszirmok mind-mind egy-egy segítő szervezet. Ilyen például az iskola, óvodáskorú gyermek esetében az óvodai intézmény, kiegészítő intézmények, zeneiskola, szakkörök, amit esetleg nem az iskolai keretek között végez a gyermek, tehát fejlesztő pedagógusok, illetőleg a család, ami szintén nagyon fontos szerepet játszik.
És mi van azokkal a gyerekekkel, akiket mondjuk nem fejlesztenek, nem foglalkozik azzal a szülő, hogy mondjuk valamiben tehetséges a gyermeke, és hogyha ezt elfolytja magába, és úgymond visszakényszeríti a mindennapi élet ritmusába, azokkal a gyerekekkel mi történik véleményed szerint?
Nem olyan rég jelent meg Bagdi Emőkének a Tehetség kibontakozása című könyve, és ebben tulajdonképpen megkerestek gyerekeket, bevontak szülőket és pedagógusokat, és elvégeztek egy nagyon mély vizsgálatot a mai magyarországi tehetséggondozás állapotáról, és ebből bizony kiderül, hogy azok a gyerekek, akiket így mond elnyomnak, tehát a tehetségük nem törhet a felszínre, mind mentálisan jelentkezhetnek, tehát lelki problémák adódhatnak, illetőleg felnőtt korban törnek a felszínre, mint egy alvó vulkán. Szerencsés esetben utat tör magának, és el tudja mondani a világnak mindazt, amit ő hozott, azt a töbletet, amit ő kapott. Nem szerencsés esetben ugye ez egészen az öngyilkosságig fajulhat. Tehát nagyon érdemes odafigyelni, akár pedagógusként, akár családtagként érzékelünk egy tehetséges gyermeket, hogy megfelelő odafigyelést és gondoskodást kaphasson, hogy az életben boldogulhasson.
Köszönöm szépen, rövid szünet után folytatjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Seres Angelikával beszélgetünk a tehetséges gyermekekről, fejlesztésükről, illetve gondozásukról, és arról a szakkörnől szeretnélek kérdezni, amit a Sziládi Áron Református Gimnáziumban tartasz.
Tavaly körülbelül egy éve elindulhatott a Sziládi Áron Gimnáziumban Hellogika néven egy szakkörünk, ami iskolaidő után heti egyszer-másfél órában logikai foglalkozás, logikai szakkör néven tulajdonképpen egy tehetséggondozó műhely része. Ide jó képességű, általános tehetségű gyermekeket hívott meg az igazgatónő, és így kerültek a csoportomban rám bízott gyerekek. Jelenleg a 6. évfolyamon, tehát ez most már a 2. évfolyamon velük, más 11-12 gyermekkel foglalkozom.
Milyen pluszt ad ez a szakkör a gyerekeknek véleményed szerint?
Fontosnak tartom, hogy játékos formában foglalkozom a gyerekekkel, és a logika minél szélesebb spektrumát szeretném kínálni ezeknek a gyermekeknek. Nagyon változatos feladatokkal találkozhatnak. A megérkezésükkor egy élménypedagógiai nyitójátékkal, egy energizáló játékkal kezdünk. Talán ez egy kicsit összerázza a csoportot, játszunk, ráhangolódunk egymásra meg a foglalkozásra, és ezt követően elfoglalják a helyüket, és elindul a nyelvi vetélkedő, nyelvi logikai vetélkedő. Igyekszem mindig változatosan összeállítani a feladványokat.
Konkrét feladatokat mondanál nekünk, hogy mivel foglalatoskodtok a szakkörön keretein belül?
Igen. Például találós kérdésekkel. Ezek szoktak lenni a bevezető játékok. A gyermekek babokat gyűjthetnek. A leggyorsabb, tehát a jó választ adó leggyorsabb diák mindig kicsit több babot kap, mint a többi jó megoldást adó gyermek, és a foglalkozás végén összeszámoljuk a babokat, ki mennyit gyűjtött, és ennek függvényében választhatnak sorrendben csokoládét a gyerekek, amit úgy érzem, hogy nagyon szeretnek, és tovább serkenti az agyműködésüket, hiszen a kiosztás után jönnek a stratégiai társas játékok, amivel szintén egy fél órát, háromnegyed órát eltöltünk. Konkrét játékokat tudnék említeni, amelyek most már számos játékboltban beszerezhetők. Olyan logikai játékok, amelyek egyedül is játszhatók. Think Fun kiadót említeném, vagy ha felmegyünk a játékforrás.hu weboldalra, vagy a fakopáncs.hu weboldalra, számos logikai játékot találhatunk különböző kiadóktól, különböző életkorú gyermekeknek. A játékok előnye, hogy körülbelül 8 éves kortól 99 éves korig játszható, tehát mi felnőttek is bátran bekapcsolódhatunk, hiszen a feladványok folyamatosan növelkednek, úgy képzeljünk el, mint egy lépcsőt, hogy egyre magasabbra mehetünk. Nem érdemes átugrani a játékokat, tehát a gyerekeket is arra biztatom, hogy türelmesek legyenek, mert nem az a lényeg, hogy a megoldást lelessék, hanem az, hogy önmagukat fejlesszék, miközben gondolkodnak. És ezek a játékok olyan játékok, például mondok egy példát, mint ha a forgalmi dugóba kerülne az autója, és csak előre-hátra, fentről lefelé mozoghat, és meg kell találni a megoldást, hogy hogyan tud ebből a dugóból kikeveredni. Vagy jégtáblákon kell ugrálnia a pingvineknek, de meghatározott feltételekkel. Ilyenek még ezek a kis bogyós játékok, aminek vannak térbeli változatai is, abszolút segíti, hogy vagy gúlát kell összerakni a különböző módon összekapcsolódó színes golyókból, de vannak nem térbeli, hanem csak síkbeli összekapcsolódás segítő játékok. Itt is a feladványok folyamatosan erősödnek. Ilyen játékok például a vizuális logikát serkentő becsapós képek. Mit látunk a képen? Hány képet látsz? És ezeket is megkeressük, vagy egy, vagy külön-külön, vagy közösen. Nagyon szeretik a Róka Sándor féle logisztorikat, amely olyan, mint egy nyomozás. Van egy feladvány, és egy meghökkentő megoldása van, de ezt a gyerekeknek kell megfejteni. További játékok még a nyelvi logikát fejlesztő feladványok, szóban szó játékok, vagy ők maguk képeznek szavakat a megadott betűkből. Én úgy érzem, hogy elég változatosak a játékok, hiszen a szakkörre járó gyerekek hangulata is erről árulkodnak.
Hány gyermek jár a szakkörre?
Mint említettem, olyan 11-12 fő, de volt, amikor 15. Sajnos ugye az elfoglaltságoktól is függ, hogy éppen akkor hány gyermek tud jönni, de a törzs létszám az a 11-12.
És kiknek ajánlod ezt a szakkört? Csak 6. osztályosoknak?
Nem. Reménység szerint a gimnáziumban, majd a mostani 5. számára is elindulhat a tanfolyam. A tanfolyamon való részvétel nem igényel az átlagostól magasabb színvonalú tudást, elegendő az írásolvasás és a 4 alapművelet készségszintű tudása.
Köszönöm szépen, egy rövid szünetet tartunk. Maradjanak velünk!
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A mai Jól lét magazinban Seres Angeligával a tehetséges gyermekekről beszélünk, illetve beszéltünk a szakkörről, amit a Szilárd Járon gimnáziumban tart. Véleményed szerint a tehetség az mennyire van összefüggésben az intelligenciával?
Tulajdonképpen az intelligencia egyrészt örököljük, másrészt pedig nagyon meghatározó a gyermekkori környezetünk, a családi környezet, ugye erről már az imént beszélgettünk. Az ösztönző közeg lehet az iskola, az óvoda, a család mellett, ami nagyon fontos. Az intelligencia hányadosunk körülbelül 17 éves korra alakul ki, ezért nagyon fontos, hogy türelemmel legyünk. Nem egyforma a gyermekek fejlődési ritmusa. Van, aki bizonyos életszakaszában gyorsabb, abban fejlődik, aztán lelassul. Ezt ne tekintsük betegségnek, vagy bármiféle negatív dolognak, hanem hagyjuk bátran, hogy a gyermek a saját ritmusában, élettempójában válhasson felnőtté és fejlődhessen. A logika egy nagyon fontos, és azt mondták, hogy ezt úgy képzeljem el, mint a napot. Van, aki a művészetek, mondjuk a zenébe lesz nagyon tehetséges, vagy van, aki a természettudományokba. Tehát, hogy magának a logikának egy központi szerepe van, de az intelligenciának számos vetülete, nyelvi intelligencia, képzőművészeti.
Milyen memóriajavító vitaminokat vagy teákat ismersz, vagy használsz-e ilyeneket? Szerinted egy gyereknek kell-e mondjuk ilyeneket adni?
Legfontosabb, ugye említettem, a játék és a jó levegő. Nagyon sok szülő fél attól, amikor már besötétedik, meg esik, meg ez van, meg az van, hogy nem viszik a gyerekeket a levegőre. Meggyőződésem, tapasztalt szülőként, hiszen 3 gyermekes édesanyja vagyok, hogy a levegőre vinni mindenképp érdemes a gyerekeket, ugyanis anatómiailag tudott, hogy a gyermekek agya tulajdonképpen már majdnem a felnőtt agymérettel rendelkezik, ugyanakkor a tüdejük, ha jól emlékszem, csak harmadakkora. Vagyis ahhoz, hogy a gyermekek agya megfelelő oxigénellátásban részesüljön, rengeteget kell mozognia. Aki nem mozog, az kiabál, mert a kiabálással is oxigént juttat az agyába. Tehát nagyon fontos a jó levegő, a sok mozgás. Ezért azok a gyerekek is, akik esetleg csak képzőművészetben tehetségesek, fontos, hogy mozogjanak, mert a mozgással ugyanúgy fejleszti önmagát, a saját képességét is. A jó levegő mellett a változatos étrend. Nem akarok most külön ilyen étkezési tanácsokat adni, de azt tapasztaltam én is, hogy amennyiben lehet, idényszerűen étkezzünk. Tehát ne a permetszerrel ellátott, nagyon messziről érkezett gyümölcsöket, zöldségeket, húsokat fogyasszuk, hanem amennyiben lehetséges, bizony a piacon vásároljunk, idén gyümölcsöket lássuk be, most is tele van a piac mindenféle gyümölcsökkel. Ha lehetőségünk van rá, mi készítsük el ezeket a friss joghurtokat, a boltban megvásárolt natúrjoghurtokat, körtével, almával, mézzel. Adhatunk a gyermekeknek vitaminokat. Én ebben az őszi időszakban már adom a C-vitamint minden nap, és lassan, ahogy egyre sötétednek a napjaink, E-vitaminnal, szelénnel egészítem ki a vitamin kínálatunkat. A természet is nagyon sok vitaminban gazdag gyümölcsel áldott meg bennünket. Említeném a diót, ami erősíti az idegrendszerünket. A káposztafélék enyhítik a stresszt. Azért valljuk be, őszintén erre mi felnőttek is hajlamosak vagyunk. A sárgarépa kimondott a memóriajavító tulajdonságáról ismert. Áfonyához lehet, hogy frissen nem jutunk, de ott vannak a csodálatos aszalgyümölcsök. Így az áfonya például élénkíti az agyvérellátását. A citrom magas C-vitamin tartalmáról ismert, de a felfogó képességet is serkenti. A gyerekeknek az uzsonnás dobozába beszoktam rakni egy-egy szőlőcukrot is, és mindig mondom nekik, hogy ha fáradékony vagy, és úgy érzed, hogy tudod, hogy következő órán írsz valami dolgozatot, kap be a szőlőcukrot, mert erősíti, serkenti az agyműködést. És az asztalra délutánonként is a hazatérő gyerekeknek ne fáradjunk, pucoljunk éppen, ami otthon van, répát, almát, körtét, rakjunk ki aszalgyümölcsöt, és mintegy nassolva tanulás közben ez is részévé válik annak, hogy egészségesek legyenek a gyermekeink, és segíthessük az agyműködést. Teákat külön nem szoktam, gyermekkorban nem javaslom a tein tartalmú teákat, tehát kimondottan csak a gyümölcsteákat fogyasztják.
Befolyásolhatják esetleg negatívan a gyermekeknek a fejlődését.
Én azt gondolom, hogy igen, mert felpörget őket indokolatlanul, és a bőrükből azért ők sem tudnak kilépni, tehát kimondottan a tein tartalmú fekete teák, zöld teák ebben az életkorban nem javasoltak.
Ilyen multivitaminoknak te mennyire vagy a híve, használod-e őket?
Szerintem a multivitaminok is hatékonyan segíthetik, de amennyiben lehetséges természetes vitaminforrásokat keressünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, nagyon remélem, hogy hasznos tanácsokkal szolgálhattunk a kedves rádió hallgatóknak. Önök a Jólét magazint hallhatták, beszélgető partnerem Seres Angelika volt, Doszpol Zsuzsanna voltam.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.